Sölyös lábdobogás verte fel az oposz által birtokolt hatalmas dokkoló rendszer központi csarnokát, a misztikus fény íjász szekta vadász repülői űrcsatára készültek. Vezényszavak harsantak a csarnokban, íjász osztagok sorakoztak fel a krioliton elpihent különös alakú szállítóhajók tartólábai alatt, bármerre tekintett az ember, mindenütt fekete csukja köpenyes táltosokat lehetett látni, zümbögtek a gravotargoncák, villogtak a fények, buktak a szirének, Stenonis nyilván kiadta az indítási parancsot. Az oposz hadi hajók hamarosan elhagyják a csillagrombolót, harci alakzatba állnak, és a Szent Johannával együtt felkészülnek a mély űrbe ugráshoz. Emese egy korszerű álcázó pajzs védelmét élvezve húzódott meg egy konténercsoport tetején. Útja, más megoldás nem lévén, tudatosan vezetett az oposz dokkokig. A csillagromboló mentő kaminjaihoz vezető utakat erős székely őrség állta el, a lány mise alatti lelkesedése azonnal elohadt, amikor szembesült ezzel. Barkóczi egyszerűen megfeledkezett a napokkal ezelőtt kiadott parancsa visszavonásáról, s a nagy bajuszú, szúros tekintetű rohamosztagosok még mindig ott szobroztak a vész zsilipeknél. A lánynak egyetlen lehetősége maradt, el kell kötnie egy oposz hajót. Tudta, hogy a lehetetlenre vállalkozik, nem élt még olyan ember az univerzumban, aki megkísérelt volna hajót lopni az oposztól. Ha lemászik a konténerek tetejéről és megközelíti az íjászokat, azok, legyen bármilyen modern álcázó berendezése, észre fogják venni, és nem biztos, hogy be tudják azonosítani, mielőtt tüzet nyitnak rá. Persze kikapcsolhatná az álcázást, és lopakodhatna a klasszikus módszer segítségével is, rámpától rámpáig, tartólábtól tartólábig, de akkor biztosan kiszúrják. Ebben az esetben viszont nem kellett féltenie az életét, hiszen egy Barkóczi lányra senki sem merkezett emelni, még az oposz zsoldosai sem. No de Stenonisék azt sem engedhetnék meg neki, hogy beüljön egy gépbe is, kidokoljon. De ha élve elkapják, akkor magyarázatokkal kell szolgálnia az apjának, és ez rosszabb, mint elevenen pörkölödni a pokol örök tüzében. Nem tudta, melyik megoldást válassza. Az egyik módszer könnyen a halálát okozhatja, a másik a biztos lebukást jelenti. Ha az apja katonái őriznék a vadászokat, nem lenne gond, fogná magát és átsétálna közöttük, de a dokban bármerre nézett, csak az oposz katonáit látta. Ó, a fenébe! Egy fekete köpönyeges alak állt meg a konténerek tövében, a lány óvatosan visszahúzódott odafent és lelapult a fémfelületre, mozdulatlanná dermedt, még a szemét is lehunyta. Mindössze egy lapos hátizsák volt nála, amibe egy váltás ruhát és a legfontosabb holmiát csomagolta, pár doboz szintetikus ételcsomaggal együtt. A karbantartók sötét színű egyrészes overallját viselte, cofba font haját egy kopott baseball sapka alá gyűrte. Derekán egy szerelőv az álcázó rendszer modulátoraival, jobb zsebében egy kis teljesítményű sugárpisztoly, ami körülbelül annyit ér egy oposz fényíjász ellen, mintha hangos tapsal akarnánk elijeszteni egy feldühödött tigrist. Lábán egy pneumatikus sportcipő. Mindezeket a holmikat az anyja juttatta el hozzá egy megbízható udvarhölgy segítségével, Emese nem győzött hálálkodni. A fekete táltos nem mozdult a konténer tövéből, és a lányt kiverte a víz. Egyre erősödött egy szaggatott dudaszó, amit fényvillogás kísért. Emese rémülten nézett fölfelé. Egy robotkar ereszkedett alá a magasból, és átható csattanással megragadta a lány melletti konténert. A bordázott fém monstrum emelkedni kezdett. Emesének csak egy röpke pillanat állt rendelkezésére a döntéshez, és mire egyáltalán átgondolhatta volna, hogy mi az optimális megoldás, már át is ugrott a szomszédos konténerre, ami sebesen emelkedni kezdett. Emese megkapaszkodott a tetőlemezben, akik ne adj Isten éppen arra néztek, az álcázás következtében csupán egy homályos foltot láttak mozdulni a konténer tetején. Emese lekukucskált a magasból. A robotkar 10-15 méter magasra emelte a konténert, és elindult terhével a stratégiai bombázók irányába. Csak hogy nem a gépek voltak a célállomás. A lány holtra vált arccal nézte, amint a robotkar letenni készül a terhét egy íjász század kellős közepébe. A konténerben nyilván hadi anyag volt. A hercegnő felpattant, megkapaszkodott a hidraulikus rendszer olajtósíkos cső vezetékeiben, s más megoldás nem lévén felfelé kezdett mászni a robotkaron. Nagy döndüléssel ért kriolitot a konténer, és a szorítóbakok elengedték a 10 tonnás rakomány tetejét. Egy tengeri szörnyeteg csápjaként lendült föl a fogókar, az odafönt kapaszkodó lány elfojtott egy sikolyt. Ó, ne! A robotkar alapállásba húzódott, és alig 1 méterre állt meg a mennyezettől. Ha a hidraulika tovább emelkedik, A kar palacsintává lapítja a lányt. Jobbra egy panoráma ablak mögött technikusok mozogtak, Emese kigúvott szemmel nézett feléjük, csak az álcázásában bízhatott, ilyen közelről még egy vaksi öregasszony is észrevenni. Lenézett, és csak ekkor többent rá, hogy valójában 30 méter magasan kapaszkodik egy síkos fémcsőben. Jézusom! Minden erejét összeszedve fellendítette a lábát. Érdemes volt aerobik leckéket venni Rékától, mert sikerült átkulcsolnia a fémtagot. A karnyi vastag vezetékekbe kapaszkodva a lábával a fémkart kulcsolva, odébb mászott és gyorsan megkapaszkodott az egyik klímaberendezés szellőző rácsában. Rángatni kezdte a rácsot az egyik kezével. Ez volt az egyetlen menekülési útvonal, mielőtt a robotkar hozzápasszírozza a mennyezethez, vagy éppen leteszi Lauder Stenoni szőlébe. A könnyű műanyag engedett és kiszakadt a keretéből, mögötte feltárult egy sötét nyílás. Megmozdult a hidraulikus robotkar. Emese önkéntelen sikolyt hallatva dobta el a rácsot, előre lendült és elkapta a nyílás peremét. Lábai lehullottak az elmozduló robotkarról, s egy kézzel tartva magát lebegni kezdett élet és halál között. A másik keze is elkapta a nyílás peremét. Kicsordultak a könnyei a megerőltetéstől, miközben megpróbálta felhúzni magát.
Szűzanya, most segíts!
Sikerült. A lány szabályosan elbőgte magát, amikor sikerült bemászni a vízszintesen haladó, alig egy méteres átmérőjű csőbe. A rács nagy csattanással ért földet egy IS őrmester lábainál. A katona felnézett a magasba, de alig látott valamit a hidraulikus rendszer hűtéséért felelős hidrogén párafelhőitől. Odafent fények villogtak, és gigászi pók lábakként mozdultak a tehermozgató robotkarok. A férfi hosszan nézett felfelé, aztán fejét rázva elhajította a rácsot, és továbbment a dolgára. A csőben kuporgó Emese a hisztéria határán állva kereste elő a zseblámpáját, áldotta a jó Istent, hogy becsomagolta, és négy kézlábra ereszkedve mászni kezdett a végtelen hosszúnak látszó alagútban. Tudta, hogy távolodik a dokkoló csarnoktól, és csak azért nem káromkodott egy kacsaringosat, mert a rangjához méltóan úri lánynak nevelték.
Olyan vagyok már, mint az ismétlés hadnagynő, ebből a filmből, amit Rékával láttunk a moziteremben, állapította meg egy hármas elágazásnál. Ismétlés? Most Ripley vagy Ripley? Töprengett félhangosan. Most vajon merre menjek? A csaj biztosan tudná.
Szájába vette a zseblámpa végét, és elindult a jobb oldali ágon. Hosszú percek óta tartott a nyomasztó előre haladás az ismeretlenbe, de Emese még mindig nem látta a csővezeték végét. És akkor a klímacső, amit a terfoláni csata óta nem látott karban tartó robot, nagy recsenéssel beszakadt alatta. Barkóczi Emese hercegnő velőtrázó sikolyt hallatva zuhant vagy 5 métert, és nagy csattanással megérkezett egy vastag porral borított álmennyezetre. A szerencsétlen lány nem tudott megkapaszkodni. Átszakította a vékony műanyagot, és tartó elemeket, vezetékeket, szigetelő betéteket magával sodorva, ájultan zuhant le egy fényesen kivilágított kabinba. Az abroncson 8 négyszögletű színes zománckép váltakozik sima mezőkkel. Ez utóbbiak mindegyikében egy-egy nagyobb drága kő látható. A zománcképek alakjai a következők, a Krisztuskép felől nézve, párban hátrafelé első pár, Mihály és Gábriel, mindkét arkangyal előre néz a pantokrátor irányába, kezükben 3 ágban végződő hírnöki pálca látható. A két angyalkép a Krisztusképpel 3 szöget alkot, ami nem pusztán díszítő funkció, hanem ideológiai jelentőséggel is bír. Az angyalok elhelyezkedése a korona abroncson az uralkodói hatalom égi eredetére utal. Második pár, Szent György és Szent Demeter, mindkettő a bizánci egyház harcos szentje, jobb kezükben lándzsát tartanak, bal kezükben pajzs látható. Sárkányölő Szent György, suttogta Rogerius a hologramot nézve. Harmadik pár, Szent Kozma és Szent Dámián. Az orvos szentek annak köszönhették hírnevüket, hogy a hagyomány szerint ingyen gyógyítottak. Jobb kezüket a mellük előtt tartják, benne orvosi műszert fognak. Rogerius pörgetett. Negyedik pár. Bíborban született Konstantin bizánci császár és Géza magyar király. A világi uralkodók az abroncsból hátul kiemelkedő dukkászkép két oldalán állnak, és vele ugyanúgy 3 szöget alkotnak, mint Mihály és Gábriel a pantokrátorral. Igen, csak hogy én ezt nem hiszem el, pattant fel Rogerius az ágyról, és kikapcsolta a hangot. A korona hologram némán forgott tovább. Rogerius hosszú évek óta foglalkozott a dukász lemez problémájával,
és ő is azon a véleményen volt, hogy hamisítványról van szó, a császár képét később rakták a koronára. Na de kinek a képe lehetett eredetileg a helyén, és miért kellett lecserélni? Itt van a kutya elásva. Rogerius dühött sétálásba kezdett a magasan emelkedő könyvhalmok között, ideges volt, momentán ez érthető volt az ő helyzetében. Amikor azt mondta Barkócinak, hogy a korona kutatását az Eleanor Heisi kalózok között kell keresni, valójában csak az időt húzta. Aki időt nyer, életet nyer. A hideg rázta arra a gondolatra, hogy neki holnap be kell szállnia egy templomos űrhajóba, és át kell száguldania a fél kozmoszon egy megalapozatlan kijelentés miatt, csak hogy szétlövesse magát egy rakás űrkalózzal. Mit csináljon? Hogyan vághatná ki magát ebből a csávából? Mi a korona igazi titka? Rogerius térdre hullott a lassan forgó hologram előtt, és hangosan imádkozni kezdett. Hallod-e te, korona? Ha tényleg olyan titokzatos vagy, és hatalommal bírsz emberek és a világ fölött, akkor mutass nekem jelet, és én esküszöm neked, az élő Úristenre, hogy addig nem nyugszom, amíg meg nem talállak, hogy elfoglald méltó helyed a világ trónusán. Mutass egy jelet, te szent erekje! És Rogerius furcsa fohásza meghallgatásra talált. A következő pillanatban sikoly hallatszott oda föntről, nagy recsenéssel átszakadt az álmenyezet, és hatalmas porfelhő kíséretében Rogerius ágyára megérkezett egy baseball sapkás hátizsákos lány. Angyal érkezett, nem vitás. Egy Szénárd formátumú író szükségeltetik annak a lelki felindulásnak az ábrázolásához, ami az elkövetkező percekben hatalmába kerítette a férfit. Rogerius ide kapott, oda kapott, a fejét fogta, a körmét rágta, és közben vörösödött, mint egy arhaikus kályhaplatni, és mindezt egyszerre. Föl nem foghatta épp észszel, hogyan csöppent ide a lány. Előkerítette tiszta pólót, megnedvesítette a csapnál, és élezgetni kezdte emesét. Szólongatta, rázogatta, a nedves ruhadarabbal dörzsölte a herceg kisasszony összemaszatolódott arcát, végre sikerkoronázta a fáradozását, mert megrebbentek a szépség szempillái, és emese visszatért az ájulásból.
Hol vagyok?
Kérdezte a lány. Én a mennyországban, lehelte az ágy mellett térdeplő Rogerius, aki azt sem tudta, mit beszél.
Nagyon fáj a hátam,
nyöszörögte emese.
Te vagy az a pap, aki keresi a koronát?
Igen, nyeldekelt a hős szerelmes.
És megtaláltad már?
Még nem.
Ó, milyen kár,
mondta bágyattan az ájulás és az ébrenlét határán lebegő leányzó. Ő sem tudta, mit beszél. Egy íjász osztag közeledett a folyosón, Rogerius az elmúlt napokban nem egyszer hallotta a jellegzetes lábdobogást, azonnal beazonosította a hangot. Semmi gond, hercegnő, mindjárt itt vannak az íjászok, és orvoshoz viszik. Emese váratlanul magához tért, rémülten, kikerekedett szemmel nézett Rogeriusra.
Kérlek, segíts rajtam, bújtass el, könyörgöm!
Rogerius nem tudta, mire vélni a dolgot, de nem hagyott magának túl sok időt a gondolkodásra, ösztönszerűen cselekedett. Értettem, csúszom beljebb, felség. Oda bújt az oldalra fordult lány mellé, és nyakig magukra rántotta a takarót. Fény le! Utasította a vezérlő kompjutert, s a szoba sötétségbe borult. Épp időben, mert az íjászok már is nyitották az ajtót. Mikroreflektor fénye villant, és Rogerius eljátszotta az álmából felriadt embert. Csak remélte, hogy a katona nem világít fel a beszakadt álmenyezetre. Ébresztő koronakutató, mondta egy homályos alak az ajtóból. 2 óra múlva egy hadihajó indul Eleanor Heisbe, és kegyelmednek bérelt helye van a fedélzetén. Hol van az érsek?
A Barkóczi úrunk parancsára elment valahová rovással,
mondta gyorsan Rogerius, aki kezével takarta az arcát a szemébe világító fénysugár elől. Na, kezdjen szedelőzködni! Az ajtó becsukódott, a léptek elhaltak a folyosón. Rogerius sokáig nem szólt és nem mozdult, mintha attól tartana, hogy odakintről hallgatoznának. És nem parancsolta vissza a fény sem. Hangtalan zokogás rázta emese vállát. Rogerius óvatosan átkarolta a nyárfelelőként reszkető testet, odahajolt, az ajka a lány fülét kereste. Nálam biztonságban leszel, majd én megvédelek, suttogta a férfi, aki semmit sem értett. Föl nem foghatta, hogy emese miért bújkál az apja íjászai elől, egyáltalán hogyan keveredik egy hercegnő az álmennyezet fölé. Rogerius annyira összezavarodott a váratlan fordulattól, hogy észre sem vette, amikor tiszteletlen módon egyszerűen visszategezte a hercegnőt. A lány most már hangosan zokogott és biztonságot remélve átkarolta, magához vonta a meghökkent férfit, aki lesz, ami lesz alapon,
Lekanyarította a lány fejéről a baseball sapkát, csókokkal árasztotta el szerelme fahéj illatú haját, közben a hátát, pontosabban szólva a hátizsákját simogatta.
Ne sírjál, te drága, mert megszakad a szívem.
Ettől aztán még hangosabban zokogott a lány, és Rogerius ajkai lecsókolták a sós könnyeket az arcáról, emese nem ellenkezett.
Kérlek, segíts!
Hüppögte elkeseredetten. Hát bármit megteszek, érted? Bármit!
Akkor segíts elszöknöm erről a hajóról.
Rogerius akkor etnyelt, hogy majdnem kiugrott az Ádám csutkája.
Megszökünk, igen, megszökünk. Dögöljek meg, ha nem szökünk meg.
Van valami ötleted?
Van, hát hogy ne lenne?
Rogerius még soha életében nem szöktetett meg senkit sehonnan, ettől függetlenül meglehetősen frappáns tervet eszelt ki. Emese nem győzött csodálkozni ezen a nagyfokú rafinérián. Miután nagy nehezen elengedték egymást, Rogerius gyáva kukac lévén nem merte megkísérelni a csókolózást. A lány gyorsan összefoglalta az eddig történteket, és kitért a belső motivációira is.
Én nem fogok hozzámenni Burkushoz, és kész.
Helyes, kiáltotta Rogerius. Tökéletesen egyetértek ezzel a döntéssel, egy modern lány saját maga kell, hogy döntsön a sorsáról.
Te is úgy gondolod, hogy én modern vagyok?
Én még életemben nem láttam ilyen modern lányt, mint amilyen te vagy, bologatott sűrűn a belelkesült férfi.
Emese beszámolóját követően Rogerius azt a tervet eszelte ki, hogy a legfontosabb könyvei tárolására szolgáló gravobőrönben rejti el a lányt, és abban fogja felcsempézni Rochefort űrhajójára. A dolog menni fog, senki sem emelhet kifogást az ellen, hogy magával akarja hozni a legfontosabb szakkönyveit. Emese szerint csak egy ponton hibázott a terv, de ott nagyon. Ő nem a Szent Johannára akart átlopakodni, akkor cseberből vederbe kerülne, hanem a mélyűri mentőkabinok elérhetetlensége okán egy oposzbombázót akart elködni.
De hát ez lehetetlen, hökkent meg Rogerius.
Emese fájó háta ellenére kezdte megtalálni régi önmagát, mert beverte a durcát.
Nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Bújtass el a könyveid között, és vigyél fel egy bombázóra. A kidokkolás után előmászom, átveszem a hatalmat a gép fölött, leválok a flottáról, és belépek a mélyűrbe.
Te! Bökött a lányra Rogerius.
Már úgy értem, erre fogom kényszeríteni a pilótákat.
Te!
Rogerius már két kézzel bökött a lányra. Emese előkapta a lézerpisztolyát, és felmutatta a férfinak.
Nem vagyok szent fogadalmas, de kiképeztek a harcra. Ne felejtsd, hogy ki vagyok. Még plazmahíjam is van. Ezért azt mondom, győzelem vagy halál.
Hát ez pontosan úgy hangzott, mint egy csatakiáltás. Rogeriusnak nem tetszett túlságosan ez a lopjunk stratégiai bombázót az oposztól ötlet, de mit tehetett volna mást, mindent kipakolt a bőröngyéből. A lány befeküdt a másfél méter magas fém tartályba, s megadóan tűrte, hogy elborítsák vaskos lexikonokkal, fotóalbumokkal és filmkazettákkal.
Kapsz levegőt? Kérdezte a bőrön tetejét csapkodva a férfi a tető lezárása után.
Nem nagyon,
hallatszott tompa hangon az őszinte felelet.
Hát akkor siessünk.
Rogerius beállította a 20 centis hordozó magasságot, bekapcsolta a gravo parallokat és tolni kezdte maga előtt a rakományt.
Uram, akadályozd meg, nehogy átkapcsoljanak infrára, fohászkodott Rogerius.
Életem végéig minden nap, de minden héten egyszer elimádkozom a Szent Rózsa fűzért, ha nem kapcsolnak át infrára.
A kihajózást irányító fiatal íjász őrnagynak esze ágában sem volt átkapcsolni infrára. Egyszerre túl sok mindenre kellett odafigyelnie. Egyik fülében a folyamatosan bejelentkező osztag parancsnokokat hallgatta, másik fülében a jelzőkürt vert visszhangot. Körülötte az altisztek hologramjai lebegtek további eligazításra várva. A századosnak kisebb gondja is nagyobb volt annál, mint sem azon töprengeni, hogy a koronakutatónak miért éppen egy stratégiai bombázóval kell repülnie. Rogerius kész akarva választotta a legelfoglaltabb íjásztisztet, és mielőtt bárki gyanakodhatott volna, a hitelesség kedvéért gyorsan elébe ment a kérdéseknek.
Nagyon jól ismerem az Eleanor Hacy védelmi rendszert, ezért a nagymester kinevezett az első hullámban támadó kötelék harcászati koordinátorává. Maga nem a templomosokkal repül? Ordította túl az első hullámban startoló gépek hangját a tiszt. Hát éppen ezt magyarázom, egy bombázóval kell mennem, üvöltött vissza Rogerius. Mit mond, mi van a ládában? A könyveim.
Rogerius felhajtotta a gravobőrönt fém tetejét. Az íjász őrnagy lepillantott a súlyos kötetek halmára. Veszett dudálással közeledett egy gravó targonca, a maga után húzott kocsin tucatnyian üldögéltek, a sofőr egyértelműen mindenki tudomására hozta, hogy nem fog megállni, és megint megnyomta a dudát.
Egyszerre két kom szólalt meg az őrnagy harcászati övén, a férfi mérgesen felkapta az elsőt, közben oda legyintett Rogeriusnak.
Na tolja föl arra a hajóra! Start 5 perc múlva!
Rogeriusnak akkorát dobbant a szíve, hogy majdnem összecsuklott ettől az izomrándulástól. Visszahajtotta a tetőt, és tolni kezdte maga előtt a kriolit fölött lebegő konténert, eközben minden erejével arra koncentrált, hogy semmit se lehessen leolvasni az arcáról. Egy vaskos tartólábat megkerülve bekanyarodott a hatalmas bombázó hasa alatt függő rakéta erdőbe, remegő kézzel törölte a homlokát, annyira ideges volt, hogy még imádkozni is elfelejtett. A zsiliphez vezető rámpa tövében két rohamosztogos állta a feszes vigyázt.
Mit kocorászik erre? Kérdezte az egyik. Mert az őrnagy azt mondta, toljam fel a fedélzetre. Ezzel a hajóval fogok menni, Stannonis parancsa, tette hozzá Rogerius.
Úgy tapasztalta, hogy ez a kijelentés igen erős hatást gyakorol az opusztagokra. Rogerius jól okoskodott, a rohamosztagosok nem kérdeztek többet, hanem megragadták az oldalsó fogantyút és segítettek felhúzni a bőröndöt a rámpán. A rakomány 1 perc múlva áthaladt a zsilipen.
Köszönöm,
mondta Rogerius, és belépett a kékes fényben fürdő belső zsilipbe. Háta mögött zárulni kezdett a külső zsiliplap, és felbőgtek a hajtóművek. Félre csusszant a szemközti zsiliplap, és a szűk helyre bekukkantott egy barna kezes lábasba öltözött, fekete hajú coffosnő.
Kend?
Szegezte a kérdést Rogeriusnak.
Én magukkal fogok repülni. Ó, az kizárt. Dekára ki van számolva a terhelés, ez egy támadó alegység. Melyik hülye engedte fel a fedélzetre?
Rogerius hebegett egy sort, ebben a pillanatban elfogyott minden tudománya. Váratlanul megemelkedett a bőrönt teteje, és felpuposodott a könyvkupac. Emese, aki mindent hallott, mindent egy lapra feltéve akcióba lépett, és erejét megfeszítve a fájós hátával nyomta fel a súlyos köteteket. A cofos nőt teljesen váratlanul érte a dolog. Ajkát éles kiáltás hagyta el, a csípőjén lógó fegyvertokhoz kapott, de félig sem tudta előrántani a sugárpisztolyát, mert a lány pisztolyának lézer sugara szíven találta. A nő nekivágódott a belső zsiliplapnak, és elterült a gumírozott padlon.
Vedd el a fegyverét, kiáltotta Rogeriusnak emese.
Kiugrott a lebegő bőrönből, és a padlóra hullott köteteken bukdácsolva, valósággal beesett a belső zsilipen. Rogeriust hasonló lelkület szállta meg, mint a Szent Tamásban az oposz támadásának éjszakáján. Kikapta a szivellőtt zsoldos kezéből a félig előhúzott sugárpisztolyt, kibiztosította a fegyvert, és gondolkodás nélkül követte a lányt a bombázó belső terébe. Mindenütt képernyők villogtak. Egy homályos alak pördült feléjük egy párnázott forgó fotelben, a bombázógép harcászati tisztje. Rogerius habozás nélkül lelőtte a férfit. Szikrát hányva robbantak szét az áldozat mögötti képernyők, és lángnyelvek csaptak a mennyezetig. Egy szemhunyásnyi idő múlva bekapcsolt a vészjelzés és az automatikus tűzoltórendszer. Emese átbukdácsolt a lángtengeren, és mielőtt belülről lezárnák, eltolta a pilótafülke lap ajtaját.
Fel a kezekkel!
Mire a két pilóta meglepődhetett volna, már is két lézerpisztoly felforrósodott csövek koccant a sisakjuknak.
Felszállni!
Kiáltotta Emese.
Hercegnő!
Hökkent meg a baloldali székben ülő főpilóta, azonnal felismerte a lányt. Elhallgatott, köpni nyelni nem tudott a döbbenettől.
Azt mondtam, felszállni!
Sikította az elszánt Amazon, aki elhátrált a pótszékig és félkézzel bekapcsolta magát.
Ha nem indul azonnal, lelövöm!
Rogerius megkapaszkodott. A főpilóta tövig rántotta a gázkart, és a hajó alatt berobbantak a hajtóművek. A vész start láng csóvái koncentrikusan terjedő tűzfalat keltve terültek szét a dokban. A két rohamosztagos, könnyű falevélként repült odébb, s nekivágottak a közelben álló bombázógép vetőcsöveinek. Azonnal meghaltak. Az IS őrnagy megpördült a sarkán, kezét rémülten kapta az arca elé, de őt is elérte a lángtenger. Életét az utolsó előtti pillanatban aktivizálódó energiapajzsa mentette meg. A vész starttal induló bombázó felemelkedett a kriolitról, orrát ledöntve, farát az égnek lökve, iszonyú hangorkán és tűzeső közepette repült a végtelen világűr vákumát kirekesztő, több rétegű stázis mezők felé, amerre elhaladt, hasra vágottak az emberek. A központi irányító rendszer a vészhelyzetnek megfelelő módon járt el, és biztonsági okoknál fogva haladéktalanul szabad utat adott a sötéten csillogó, borzalmas fegyverekkel dugik tömött denevér formájú hajónak, ami egyre gyorsuló sebességgel közeledett a legutolsó mezőhöz. Kapjúter vezérlésű lövegtornyok fordultak az egyre távolodó bombázó irányába, század másodpercek alatt megtörtént a lőkép elemzés. Barkóci harc irányító tisztje már emelte a kezét, hogy lecsapjon az indító gombra, amikor a hangfalakból tisztán és érthetően felcsendült a nagy galibát okozó stratégiai bombázó főpilótájának a hangja.
Itt a Turul hatos. Ne lőjenek, Emese hercegnő tartózkodik a fedélzeten. Ismétlem, a hercegnő a fedélzeten.
A harci irányítóban értetlenkedve néztek egymásra a tisztek.
Értesítsék a bánt, parancsolta az ügyeletes.
Örült, hogy elháríthatja magáról a felelősséget. Az egyre gyorsulva távolodó bombázó fedélzetén Emese véglegesen átvette a parancsnokságot, Rogerius nem győzött csodálkozni a lány elszántságán.
Azonnal lépjen be a mély űrbe, utasította Emese a főpilótát.
Pályaszámítás nélkül. Maga megőrült, tiltakozott a férfi.
20 fényéves körzetben egyetlen csillag sincs, kiabálta Emese. Ha egy űrhajóról szökik az ember, előtte szokta nézegetni a csillag atlaszokat, egy magyar lány biztosan. Ugorjon 3 fényévet, utána majd ráérünk számolgatni. Na gyerünk, csinálja, amit mondok. És ez parancs?
Nem hallotta, jó ember, ez a hercegnő parancsa.
Hadonászott a pisztolyával Rogerius, aki percek óta űroperett hősnek hitte magát. A zsoldosok összenéztek.
Ég, atyácska, oltalmazzon minket, mormogta maga elé az oposz bombázó főpilótája,
aztán átkapcsolt hipersebességre, egy röpke pillanatra izzó fénycsíkokká gyúltak a csillagok. Rogerius önkéntelenül lehúnyta a szemét, amikor felnyitotta, nem telt bele 2 másodperc, a páncélablakokon kitekintve már egy megváltozott csillagállást látott.
Sikerült, mondta a könyvbe lábadt szemű Emesének. Talán, válaszolta elcsukló hangon a lány. De egy egész adsereg fog utánunk jönni, az apám ezt soha nem fogja megbocsátani nekem. Rogerius?
Tessék, hercegnő.
Mi megöltünk 2 embert.
Rogerius csendesen imádkozni kezdett. Stanonis számított Barkóczi dűrőhamára. Nem ő volt az egyetlen, aki felkészült erre, de nem mindennapi meglepetésben lett része. A bán súlyos gondolatoktól gyötörten állt egy hatalmas panoráma ablak előtt, és a végtelen űrt nézte, mintha attól várna magyarázatokat a történtekre. Tőle elhúzódva álltak a magyar urak és a dühösen szuszogó Zoltán, akit látszólag sokkal jobban bosszantott a húga lázadása, mint az apját. Klára asszony és Réka nem voltak jelen. Barkóczi kirekesztette a nőket ebből a megbeszélésből, ahol súlyos döntéseket kívánt meghozni. Stanonis felment a bánhoz vezető lépcsőfokokon, a 2 férfi a kíváncsi fülektől távol váltott szót egymással.
Jobb, ha meg sem szólalsz. Nem vagyok kíváncsi az olyan tipikus oposz megnyilatkoztatásokra, hogy mi természetesen tudtuk, hogy ez be fog következni, mondta csendesen Barkóczi.
Nem nézett Stanonisra, a csillagokat nézte rendületlenül, azokat a csillagokat, amelyek elnyelték azt a gyermekét, akit mind közül a legjobban szeretett. De ezt még a kínpadon sem vallotta volna be senkinek, ehhez a vallomásához Barkóczi János túlontúl büszke természetű ember volt.
Momentán honnan tudtam volna? Kérdezett vissza Stanonis. Csak sejtéseim voltak. Méltóságos uram, ha ismerném a jövőt, nem az opposzt vezetném, hanem egy rosszani fogadóirodát. Há, még van kedved humorizálni? Kapott kardja markolatához a férfi, de győzött a józan ész és félúton megállt parancsolt az idegesen remegő kéznek. A lányom szembeszegül az akaratommal és megszökik a vőlegény elől, mindezeket tetézve egy koszos talpú űr parasztal, aki arra sem méltó, hogy...
Barkóczi kifulladt és tüntetőleg elfordult Stanonistól.
Milyen érdekesek maguk Barkóciak, mondta csendesen Stanonis. Ha idegeskednek, mindjárt normálisan kezdenek beszélni. Tudja, méltóságos uram, én sokkal jobban szeretek olyan emberekkel tárgyalni, akik óma helyett almát mondanak. Tárgyalni?
Pördült Stanonis felé a bán, a lépcsősor tövében álló Barkóczi plazma íjászok ugrásra készen figyelték az ablaknál állók minden apró mozdulatát.
Miről akarsz tárgyalni azok után, ami történt? A koronakutató elszökött innen, Stanonis, soha nem fogjuk megtalálni a koronát, úgyhogy az egész oposz megsütheti a tudományát. Nagy úr, összesen 2 olyan ember van a galaxisban, akik a szent erekje nyomára bukkanhatnak. Az egyikük Bradshaw, aki az emberem jelentése szerint már elindult a Pannonra, ahol leszámolnak vele a szépasszony ügynökei. Ami nem sikerült az űrkastélyban, majd sikerül a jurta palotában, efelől semmi kétségem. A másik pedig éppen az a férfi, az az űr paraszt, aki most kegyelmed lányát óvja, védi. Csak is 2 ember juthat a szent korona nyomára. Az oposz bízik abban, hogy Rogerius jó nyomon indul el, megnyugtatom nagyságos uram, a koronakutató minden lépéséről tudni fogunk, akármerre bujkáljon. Badarság! Egy neutron csillag nem világít úgy, mint a te szavadból a bolondság. Nem, de magad mondád az imént, hogy még te sem ismered a jövőt. Ám de ismerem Rogerius múltját, kiáltotta Stanonis.
Barkóczi értetlenül nézett egy pillanatig. Dühösen szusszant, magyarázatokra várt.
Stanonis hosszan hallgatott, mintha előre mérlegelni a szavai súlyát, aztán beszélni kezdett.
Rogerius egy misztikus megszállott, akinek gyermekkora óta figyelemmel követjük a fejlődését, és ez nem véletlenül van így. Ő a mi gyermekünk. Wilhelm Rogeriust az Opus akarata hozta létre. Nincsenek emlékei a kiskoráról, nem emlékezhet az igazi szüleire, mert hogy nem voltak szülei. Rogerius egy mesterséges lény.
Barkóczi tátott szájjal hallgatta a fekete csukjás, rovás jelekkel csúfított férfit.
10 éves kora óta mostoha szülők nevelték, akiket mi készítettünk fel erre a feladatra. A nevelő anyja egy T.I.R. boszorkány volt. Az apa egy alkoholista dúvadat alakított, az anya maga volt a megelevenedett kedvesség, és mindez tudatos volt. Rogeriust el akartuk szakítani a valóságtól, hogy a maga által teremtett fantázia világban éljen. Introvertáltá tettük, és figyelmét rá irányítottuk a transzcendenciára, az erősen befolyásoló, akaratos anya miatt egyedül arra kellett vigyáznunk, nehogy homoszexuálissá váljon. Nem lett az. Nagyon szereti a nőket, csak egy kicsit szentimentálissá válik, ha rájuk gondol. Hát Istenem, több is veszett Mohácsnál. Alakítottuk, formáltuk a személyiségét, és tudatosan tereltük egy irányba. Az Opus tette őt a korona megszállott kutatójává, mi tettük őt misztikus látnokká olyanná, aki a magyarság kollektív ismeret anyagát hordozza a génjeiben és a tudatalattiában. Egyre szaporodó álmai és a kialakulóban lévő sámán révületei egyértelműen bizonyítják a sikerünket. Rogerius lett a szakrális kapcsolat a múlt, a jelen és a jövő között. Ő nem egy hétköznapi ember, méltóságos uram, hanem a mi két lábon járó élő lexikonunk. És erre ő is hamarosan rádöbben majd. És megvilágosodása pillanatában ott fog állni mellette a maga lánya, akibe fülig szerelmes. Most elmondom, mi lesz a mi dolgunk, méltóságos uram. Először is el kell mennünk Eleanor Hayesbe, és híreket kell szereznünk a koronáról, és mindezt azért kell megtennünk, mert Rogerius így akarta, uram.
Barkóczi János homlokán gyöngyözni kezdett a hideg veríték. Szinte fizikális félelem kerítette hatalmába, amikor arra gondolt, hogy Stanonis még milyen meglepetéseket tartogat a számára.
Ki van emese mellett? Kérdezte földön túli hangon a bán. Egy klón, válaszolta rezzenéstelen arccal a mágus. Kinek a reprodukciójával ölelkezik a lányom?
Barkóczi csak nagy nehézségek árán végzett ezzel az utolsó mondattal. Sejtette, hogy Rogerius és emese? Nem merte tovább gondolni. Annyira hihetetlenül hangzott az egész. Leunta a szemét, izmai pattanásig megfeszültek, úgy várta a választ. Stanonis közelebb hajolt a nagyúrhoz, fülébe súgott egy nevet. Akik látták a jelenetet, később azt mondták a Barkóczi család kezüket tördelő, rémült nő tagjainak, hogy a bán a haját tépve zokogott, aztán térde hullott, ott az Opus nagymester lábainál. De azt senki sem tudta megmondani Klára asszonynak, hogy a férje káromolta vagy dicsőítette-e a magyarok istenét. Erre a kérdésre majd az elkövetkező hetek, hónapok fogják megadni a választ.